A Bartók Rádió kulturális ajánló műsora.
Három díjra is jelölték a kritikusok Kovalik Balázs budaörsi Répa király rendezését.
Zenés aktuál kabaré volt ez tulajdonképpen mindig is, és ezt próbáltuk mi szem előtt tartani. Tehát addig, amíg tudjuk ezt az aktualitását érzékelni, amíg a közönség érzékeli az aktualitását, addig ez az előadás létjogosult.
Az Öltöny című jazz opera is szerepel a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plus program sorozatában.
Ami nagyon fontos, Motobi Mutlauce, aki Peter Brookkal adaptálta ezt a novellát színpadra, a jogokat személyesen bocsátotta a rendelkezésünkre, és itt volt a bemutatón is.
Vasárnap kezdődik a Zsidó Kulturális Fesztivál Budapesten és Pécsen.
A Rombaksebestyén utcai zsinagogában állítottunk össze egy nagyon különleges programot Spiro György tiszteletére. Ugye idén 80 éves a mester, tényleg egy fantasztikus életúttal a háta mögött. Parti Nagy Lajos fog majd beszélgetni, Gyavronka is felolvasni, Dés László pedig zenélni.
A Súgójuk mai adásában beszámolunk még Buvári Tamás megtörtént események alapján készült új filmjéről, a budavári könyvünnep programjairól és a szegedi folk fashion kiállításról is. Ha tehetik, tartsanak velünk a következő egy órában, a mikrofonnál a szerkesztő Madarás Zsolt. Három kategóriában is a színi kritikusok díjára jelölték a Répa királyt, Kovalik Balázs rendezését, ami a budaörsi Latinovic színházban látható. A legjobb szórakoztató előadás, a legjobb jelmez és a legjobb női epizód szereplőnek járó díj várományosa is ez a darab, ami tulajdonképpen egy operetbe ágyazott politikai szatíra. 1872-ben Párizsban mutatták be Jacques Offenbach a szerző. Hát Offenbachtól az operákat még csak játsszák, például a Hoffmann meseit, vagy ritkában a Rajnai Sellőket, de írt ő körülbelül 100 operettet. Kovalik Balázst kérdezem, aki Münchenben él, és Münchenben értük utol, hogy találtál rá erre a Répa király című operetre, amit Magyarországon még soha nem mutattak be, illetve valamikor az 1800-as évek végén német nyelven előadták, de magyarul ez Magyarországon még nem hangzott el.
Az igazság, hogy pár éve volt Offenbach centenárium, és arra jó néhány művét újra editálták és kiadták, és erről én kaptam egy tájékoztatót, hogy milyen darabjainak van új kotta. Tulajdonképpen ezek a rekonstruált kották azok, amik most kijöttek, mert ez a darab ilyen-olyan átdolgozásokban azért létezett, meg megjelent, sőt Budapesten is játszották Hajdanán a Német Színházban. 6-7-8 előadásban az 1800-as években nyilván akkor németül, így maradt a fejemben, hogy ez a darab van, és Erzsényi Béleg Ádám kérésére többek között felvetettem ezt a darabot is.
Ugye már visszajáró rendező vagy a budaörsi Latinovic színházban, gondolom akkor jól ismerted a színészeket. Azért ez nem egy könnyű darab, hiszen ez valóságos operett, tehát itt tényleg énekelni és táncolni is kell. Könnyen megbirkóztak a feladattal a színészek?
Nem, egyáltalán nem, de ez volt a cél, hogy most támaszunk egy olyan feladatot, amihez föl kell nőniük, ami követel egyfajta intenzív, más jellegű munkát, mint amikor prózai előadásokat játszanak. Ugyanakkor Offenbach darabjainak a zöme kuplékra, sanzonokra épül. Ezeket maga is sokszor felhabosítja koloratúrákkal vagy nehézségekkel, de ha egy átdolgozás ezt adott esetben visszabontja, akkor ezek tulajdonképpen színészek által is könnyebben énekelhető sanzonok, kuplék, dalok. De ez nem jelenti az, hogy ez könnyű, ez a műfaj is baromi nehéz, nem beszélve az olyan pillanatokról, amikor nagy együttesek vannak, mint ahogy említetted, egy nagy operett, illetve tulajdonképpen már egy opera finálé jellegű szerkezet, ami bizony egy másfajta gondolkodást igényel. A prózai színészek nem szoktak ehhez hozzá, de hát beletanultak.
Én úgy hallottam, volt alkalma, amin a Városmajorban láttam most az előadást a színészektől, hogy jóval hosszabb is volt a próbaidőszak a szokásosnál. Azt hiszem 2,5 hónapig tartottak a próbát?
Talán 7 hetet. Nem emlékszem már pontosan, de egy picit hosszabb volt, igen. De erre kell is az idő, hát hiszen itt meg kell tanulni ezeket a dalokat, és ahogy az előbb említetted, nem minden színész van ebben otthon, tehát a zenei betanulás is időt igényel, mert az ember oda jut, hogy el tud kezdeni vele próbálni.
Ugye 1872-ben mutatták be Párizsban ezt a darabot, de a társadalom kritika talán az elmúlt 150 év alatt sem sokat változott. Hát a politikai elit gyarlóságait abszolút bemutatja ez a darab. Ugye az alapszituáció az, hogy egy kitalált uralkodó, hát hívjuk 24. Fridolinnak, elkergeti a nép, és egy répát, egy sárga répát választanak meg királynak, tehát tulajdonképpen ez egy abszurd mese.
Ez így van, de hát ezek a történetek általában mindig így működtek, és így funkcionáltak, hogy van egy kitalált abszurd tanmese, és akköré rakták annó, akkor is az aktuál politikai utalásokat. Itt politika alatt nem csak azt kell érteni, hogy a politika, hanem a társadalom kritika tulajdonképpen az akkori celebeknek a kigunyulása, az akkori uralkodóknak a kigunyulása, az akkori helyzetek, illetve az akkori újdonságoknak a tematizálása. Mondhatom itt például a vonatrondót, ami abszolút 1872-ből való, amikor is a vonatozás kezdett betörni Európába, és egy izgalmas téma volt, így aztán Offenbach ebből kerekített egy finálét tulajdonképpen, koholtak egy történetet, és azt a viccet sütik el, hogy szereplőink, akiknek el kell jutni Pompejbe, mégpedig az antik Pompejbe, amikor ott állnak, akkor megkérdezik tőlük, hogy kerültek ide, mire közlik, hogy hát vonaton, és akkor ezt eléneklik. Most az, hogy ennek viszonylag Magyarországon is volt egy nagyon jó aktualitása, és a magyar vasút helyzete, a MÁV összes dilemmája erre teljesen jól ráült, az mutatja azt, hogy tulajdonképpen amikor az ember az alapokra ráteszi az aktuális szatirát, akkor tulajdonképpen teljesen jól működik minden.
Závada Péter ugye átírta a dalszövegeket, a zenei adaptáció pedig Furák Péterhez kötődik. Talán egy picit alakul is ez a darab, hiszen még a kormányváltás előtt volt a bemutató, tulajdonképpen most valószínűleg hosszú ideig műsoron lesz, hiszen nagyon-nagyon népszerű ez a darab, a kritika is, és a közönség is egyöntetű lelkesedéssel fogadja.
Hát ez így van. Biztos, hogy alakul, illetve már alakult is. Egyrészt, amikor mi októberben bemutattuk, akkor még nem olyan volt például a választások előtti helyzet, mint ahogy aztán hónapról hónapra alakult. Tehát, hogy bizonyos mondatok, bizonyos figurák, bizonyos helyzetek egyre élesebbek lettek, vagy egyre jobban központba kerültek, egyre aktuálisabbá váltak. Tehát én azt hiszem, hogy az ilyen műveknél mindig ez jó nézni, és természetesen a színészeknek, én magam is azt mondtam, hogy figyeljék azt, hogy mely poénok, mely szituációk működnek igazán, hol van az, ahol elkezd kihűlni a dolog, és akkor azon változtassanak bátran, tegyenek bele más szavakat, cseréljenek le fogalmakat. Az Offenbachi operett tulajdonképpen, ahogy említette, több mint 100 darab, az pont erre épült, hogy ő tulajdonképpen aktuál kabarét írt zenés színpadon. Tehát ezek a művek akkor élnek meg, hogyha reflektálnak arra a korra, arra a társadalomra, arra a helyre, ahol éppen játsszák őket. És az öme ezeknek a daraboknak pont azért ment ki a divatból, illetve került le az étlapról, mert elvesztette sok esetben ezt az aktuális kapcsolódást, és úgy a darab nem annyira izgalmas, vagy nem annyira vicces, vagy zeneileg nem olyan értékes. Pont akkor tud valami működni, akár egy Szép Helena, akár egy Orpheus az alvilágban, hogyha megtaláljuk azt, hogy ma ezek a szituációk, ezek a figurák, ezek a konfliktusok milyen mostani mondatokkal, milyen mostani utalásokkal tudnak azonnal eljutni a közönséghez. Ahogy mondom, tehát zenés aktuál kabaré volt ez tulajdonképpen mindig is, és ezt próbáltuk mi szem előtt tartani. Tehát addig, amíg tudjuk ezt az aktualitását érzékelni, amíg a közönség érzékeli az aktualitását, addig ez az előadás létjogosult.
Úgy tűnik nekem, hogy a színészek lubickolnak a szerepben, de gondolom, hogy az is nagyon sokat hozzáad, ami manapság már nagyon ritka, hogy élő zenekar van a színpadon.
Ja, hát igen, ez van. Természetesen, ahogy az előbb említetted, Fúrák Péter átdolgozása arra irányult elsősorban, hogy ezeket a zene számokat erre a 7 hangszerre ne redukáljuk. Ez nyilván egy más hangzásvilág, mint Offenbach volt, aki saját maga is csinált még minimál zenekaros produkciókat. Már ez a Répa Király egyébként egy nagy zenekarra íródott, tehát olyan kb. 50-60 zenét kell elképzelni. Ez egy hatalmas párizsi színházban játszott mű volt, tehát hogy a hangzásvilága sokkal inkább anno a klasszikus operák, Rossini, Donizetti, Verdi hangzásvilágát követte. Most nyilván azért, mert színészekkel is játszuk, és nem operaénekesekkel, nyilván azért is, mert a Budaörsi Színház méretei meg se engednének egy ekkora zenekart. Szándékosan olyan hangszereket válogattunk bele, amelyek nem az autentikusságot, hanem egy mai hangzásvilágot követnek, de a zene az Offenbach.
Gondolom, hogy már az is nagy elismerés, hogy a színi kritikusok jelölték ezt a darabot, mégpedig, mint az elején is említettem, 3 kategóriában is. A legjobb szórakoztató előadás, a legjobb jelmez, itt Benedek Mari munkáját dicsérik, a legjobb női epizód szereplő pedig a Kunigunda hercegnőt alakító Szőcs Orsi, lehet tehát nekik szurkolni, szeptember 20-án lesz majd a díjátadó, és azt hiszem, hogy a csapatod az sokszor azért hasonló, hiszen például Benedek Marival, vagy például a díszlettek esetén Antal Csabával már többször dolgoztál együtt, a hallgatók közül bizonyára nagyon sokan emlékeznek, most már mondhatom, legendás Mephisto fele rendezésedre.
Hát igen, az ember visszatér általában azokhoz az alkotói tímekhez, akikkel megszokott munkafolyamatokat és megszokott nyelvezetet tud használni. Ez nem azt jelenti, hogy én mindig csak velük dolgozom, de szeretek Csabával és Marival közösen alkotni.
Melyik lesz a következő esetleg zenés darab, amit Budapesten rendezel?
A következő zenés darab az Münchenben lesz, amit rendezni fogok a Prinzregent Teaterben, Philip Venables-nek a We Are the Lucky Ones című operája, ami tulajdonképpen egy dokumentum opera. Nagyon izgalmas. Egyrészt azért, mert nagyon friss, tavaly mutatták be. Tulajdonképpen arról a generációról szól, illetve annak a generációnak a gondolatairól, akik a második világháborútól kezdve mostanáig élték életüket, 80-85 éves emberek interjúiból lett összerakva.
És ezt mikor láthatja majd Münchenben a közönség?
Márciusban lesz a bemutatója.
Kovalik Balázsnak nagyon szépen köszönjük, hogy Münchenből bejelentkezett a Súgoljuk című műsorba.
Nagyon szépen köszönöm.
A Répa Királyt szeptembertől ismét műsorra tűzik a Budaörsi Latinovics Színházban. Többek között Sas Zoltán, Böröndi Bence, Szaploncai Mária és Merc Tibor főszereplésével.
Il fallait voir sur ma trace tous les hommes le matin quand j'écrivais sur la glace mes noms avec le patin ou bien à la grenouillère en costume très léger quand j'ai montré la manière dont la femme doit nager dans les bals des ministères aux courses de chantier et dans ma loge aux premières quel succès j'ai recueilli bref quand je suis revenue J'avais dépouillé la grue et j'étais ce que voilà. Et j'étais ce que voilà. Morale pour les familles, bonnes gens de tout pays. Voulez vous former vos filles, envoyez-les à Paris. Morale pour les familles, bonnes gens de tout pays.
Hétfőn kezdődött és szeptember 5-éig tart a Városmajori Szabadtéri Színpad Szemle Plusz programsorozata, amely Budapest legnagyobb szabadtéri zsűrizett színházi fesztiválja. Szombaton látható az Öltöny című jazzopera Balázs Zoltán rendezésében. Az egyik legismertebb dél-afrikai szerző Kantemba novellájából készült előadás egy megcsalt férj bosszújának története. A nem mindennapi produkcióról Balázs Zoltánnal Nánási Anikó beszélgetett.
Európában először Peter Brook, a színházi legenda vitte színpadra ezt a művet. Az ő színház felfogása nem áll tőled messze, sőt, éppen így találtál rá erre a darabra?
Nem. Fesztiválon voltunk, amikor közös ismerősünk említette egyrészt a novellát, meg a novella kapcsán az apartheid apropóján felmerülő mikro-makro közösségek viszonyát érintő problematika lehetőségeit, illetve aztán szembe jött velünk más fesztivál, más ismerős, aki szintén említette. Szóval, hogy valahogy ugye a jó szándékú energiák egy irányba mutattak, hogy valahogy meg kell szerezni, utána kell járni ennek a műnek, mert nem csak a szellemisége, hanem a téma, és különösen ez a furcsa, mágikus realista, de mégiscsak az abszurdba hajró szürreális történet, nagyon durva a családon belüli erőszak motivumait számunkra is érvényes formában képes megfogalmazni. Ami nagyon fontos, Motobi Mutlauce, aki Peter Brookkal adaptálta ezt a novellát színpadra, a jogokat személyesen bocsátott a rendelkezésünkre, és itt volt a bemutatón is. Kiderült számomra, hogy valóban nagyon sok szálon kapcsolódhatunk, ami a minimalizmust, a lényeglátást, a radikalizmust jelenti, de a történet nyersessége azokkal a pici illusztratív szakrális elemekkel bővültek Peter Brook által, amelyeket én a mi színpadi adaptációkban már igyekeztem elkerülni.
A dél-afrikai szerző eredeti műve az apartheid, vagyis a faji megkülönböztetés, elkülönítés idején a dél-afrikai Johannesburgban játszódik az 50-es években. Van-e jelentősége a helyszínnek, illetve ennek a történelmi korszaknak, hiszen az az emberi tragédia, amit bemutat, bárhol, bármikor megtörténhet a világban, egy megcsalt férj bosszúja.
Hogyha valaki autentikusan bontja ki ezt a novellát, ott és akkor Dél-Afrikában, vagy akár ilyen kontextusban, ahol a szegregációnak jelentős szerepe van, akkor természetesen értékkel bír. Én azt gondolom, hogy az a kapcsolódási pont számunkra is, hogy bárhol, bármikor felütheti a fejét ez a jelenség, és mindegy, hogy Európában, Ázsiában, Afrikában vagy Amerikában vizsgáljuk. A lényegen nem változtat, hogy ez egy nagyon tiszta történet, ami egy valaha jobb sorsra méltó hölgynek a múltjából fakad, aki énekesnőnek készült, aztán ez nem teljesült be, és férjhez megy, Filamonhoz, aki szűkebb, zártabb, redukáltabb világot teremt számára, de a boldogság ezt felülírja, a kezdeti boldogság. Aztán, ahogy telnek a napok, hiányozni kezd a költészet, a zene, a líra, és hát mivel nem beszélnek, tehát a csend feneketlensége uralja ezt a viszonyt, ezért egyre távolabb kerülnek egymástól, és én azt gondolom, hogy ami a műben a párkapcsolati probléma lényege, az egyben a társadalmi modelleket is erősen beemeli ebbe a koncepcióba. Tehát ugyanígy vagyunk mi, hogyha nem adunk hangot a vágyainknak, az igényeinknek, a gondjainknak, akkor nem tudjuk motorizálni őket. Teret kell adni a könnyeknek, teret kell adni a dűnek, a haragnak.
A történetben a megcsalt férj arra kényszeríti a feleséget, hogy a szerető által ott felejtett öltönnyel úgy bánjon, mintha az maga a szerető lenne. Ez a te újításod, hogy az eddigi feldolgozásokkal ellentétben itt nem csak egy ruhadarab van a színpadon, hanem abban van egy színész. Miért van így?
Egyszer csak ez a ruhadarab, ez önálló életre kell, és mint egy személy úgy működik, dinamizálja ezt a történetet, és olyan képtelen helyzetekbe sodorja a főszereplő hölgyet, Matildát, ami pszichológiailag borzolja az ő belső életét, és ennek a következménye, hogy elveszti a saját személyiségét, elveszti az akaratát. De az öltöny azért érdekes a mi előadásunkban, mert valóban megjelenik, egy táncos Fehér Ferenc által, és nem csak pakolgatják ide-oda ezt az említett ruhadarabot. Azt gondolom, hogy ez másfajta kapcsolati impulzusokra, másfajta asszociatív játékra ad lehetőséget.
Kovács Adrián a zeneszerző. Az, hogy az előadás műfaja jazz opera, tehát a jazz és az opera fúziója, azt erősíti, hogy éppen annyira afrikai, mint európai ez a téma, ezt az egyetemességet hangsúlyozza?
Minden előadásomban igyekszem az egyetemes vonatkozásokat szem előtt tartani, szóval nem belterjesen. De ettől még nagyon magyaros, hogyha valaki úgy akarja szemlélni, tehát hogyha valakinek Spiró kvartettjére vagy honderűjére van szükség, megtalálja ebben a műben, de megtalálja a Kékszakálló Hercegbárát, egy csomó mindent megtalál. A jazznek és az operának azért van külön értéke, mert egy nagyon kötött, meg egy nagyon szabad zenei forma találkozik. A játékszabályok felülírása, de ugyanakkor az összetartozás függősége is jelen van ebben a játékban, és azt gondolom, hogy ez a zenei szövet, ez a furcsa fúzió, ez a szintén kísérlet, de mégis úgy tűnik, hogy működő vállalkozás, ez ennek a nagyon sajátos mozgásnak teret ad. Nagyon szűk, redukált térben történő rendkívüli feszültségekkel bíró monumentális játékról van szó, tehát egy olyan belső utazás ez, aminek a finom rezdüléseit, a finom hangolását ugyanúgy meg kell ragadnia, mint mondjuk a dinamikus, erőteljes, brutális, nyers, intenzív fázisait.
A humor, illetve az abszurd oldja ezt a tragédiát, tehát segít a nézőnek, vagy inkább hangsúlyozza a világ abszurditásait?
Is, de inkább a fekete humor, inkább a mágikus, realista filozófia irányába tovább gondolható humorról van szó, ami természetesen ilyen értelemben mindig hordozza az önreflexiónak a lehetőségét. Ezért van szükség olyan művészekre, Radnai Csillára, Bányai Kelemen Barnára és Fehér Ferencre, akik képesek erre a fajta kint-bent játékra, és képesek öniróniával, olyan személyes reflexiókkal ellátott színpadi jelenlétre, ami nagyon kevés színész sajátja. Most arról nem beszélve, hogy technikailag, énekadottságilag, meg a fizikai jelenlét és a mentális készségek és a professzionalizmus és a könnyedség miként mutatkozik meg általuk, ez egy másik téma, de rendkívül fontos, mert másképp nem lehetett volna ilyen formában színpadra álmodni, bármit képzeltem volna is én egyedül.
Nem kímélted őket, angolul énekelnek, ráadásul a zene sem könnyű, meg ott az egész jelenlét.
Igen, én nem szoktam kímélni a színészeket, nem erről vagyok híres, de nem csak angolul, zulu nyelven is énekelnek, hogy ne legyen egyszerű elemben, nagyon jól énekelnek és beszélnek zulu nyelven is. Otthonosan mozognak ebben a furcsa zenei összetételű világban, meg a nyelvi kontextusban, és különösen abban a fajta gesztusok nyelvére és a mozgás nonverbális jellegét is erőteljesen szem előtt tartó rendezői világban, amit általam kénytelenek voltak magukévá tenni, és ehhez természetesen az öttagú zenekar nagyon erőteljes fundamentumot jelent, akik ízlésben, dinamikában, jelenlétben meghosszabbítják ezt az előadást.
A műnek és a darabnak híre van már a világban, és a Maladipe-nek is jó kapcsolatai vannak, úgyhogy várják ezt külföldön is?
Hogyne, várják Dél-Afrikában, Isztambulban, várják Kölnben, úgyhogy hál' Istennek nagyon megindultak a meghívások. Mi, ahogy eddig is, mint Maladipe Színház, utazó színház és a világban jelen lévő társulat, ezeket örömmel celebráljuk, de mivel a Metrin és a Maladipe közös együttműködésében jött létre, ezért a Metrinben Magyarországon folyamatosan látható lesz.
Balázs Zoltánt, az Öltöny című jazz opera rendezőjét hallották. Vasárnap kezdődik és szeptember 10-éig tart a Zsidó Kulturális Fesztivál. Immár 28. alkalommal tekinthet bele Budapest és Pécs közönsége a zsidó kultúra sokszínűségébe. Világhírű előadók, különleges zenei találkozások, ősbemutatók, irodalmi estek és filmvetítések várják a közönséget. Részletek Deák Andrea főszervezőtől, a riporter Veres Emese Gyöngyvér.
Hagyomány jelenlét ünnep, ezzel a mottóval szervezik meg a 28. Zsidó Kulturális Fesztivált, és már önmagában a fesztivál is egy hagyomány, nyugodtan elmondhatjuk.
Így van, azért is adtuk most már ezt a címet, mert tényleg hagyomány ugye hosszú évekig volt zsidó nyári fesztivál, és akkor talán egy 10 éve lett ez a Zsidó Kulturális Fesztivál, de mégiscsak egy folytonosságot hoz, úgyhogy így lett ez a hagyományt most már.
Át is élik a hagyományt, hiszen különböző olyan programok vannak, amelyek betekintés és engednek a zsidó hagyományba, a kultúrába is, de a vallásiba is.
Így van, lesz egy csodálatos kántorkoncertünk, ami talán úgy is mondhatom, hogy több, mint kántorkoncert, ha bár egy világhírű kántor érkezik hozzánk egy világhírű karmesterrel, de nem feltétlenül csak a kántor dalok lesznek a hangversenyen, hanem komoly zenei irodalom csodálatos darabjai is, és a zsidó dallamvilág csodálatos motivumai is meg fognak majd szólalni szeptember 2-án a Dohány utcai zsinagóga falai között, szóval készülünk erre a hagyományra, de ugye készülünk a klezmer hagyományra. Nagyon sok klezmer koncertünk lesz, mint ugye az egyik legnépszerűbb zsidó műfaj, fogalmazhatnék így is. A Frankelle úti zsinagógában lesz 2 klezmer koncertünk, de lesz klezmer koncertünk a Hegedűs Gyula utcai zsinagógában, illetve a Pécsi zsinagógában lesznek még klezmer koncertjeink.
Itt már rögtön említette azt, hogy a fesztivál több helyszínen is fog zajlani.
Dohány utcai zsinagóga, Frankelle úti, Hegedűs Gyula utcai zsinagóga, a Rombak utcai, Pécsi zsinagóga, Goldmark terem, és lesz még szabadtéri program, ezért is lett kvázi 6 plusz 1 helyszín, de valószínűleg majd még a Bálint házban is lesz program, szóval sokrétű, sokfelé próbálkozunk.
30 program lesz, ugye ön elsősorban a zenei programokat emelte ki rögtön az elején, ez természetes is egy fesztivál esetében, és még mielőtt tovább lépnénk az irodalom fele is, maradjunk még szintén egy picit a zenénél, hiszen az évfordulók jegyében is szervezik ezt a fesztivált, és Kurták György személye megkerülhetetlen.
Így van, ugye 100 éve született Kurták György, tényleg a magyar portás komoly zene legnagyobb egyénisége, és Szíves Marcival egy nagyon jó együttműködésben vagyok. Arra gondoltunk, hogy csinálunk egy olyan kortárs komoly zenei programot, ugye én böngészem mindig az évfordulókat, ezek nagyon sokat segítenek mindig. Azt láttuk, hogy Erik Satinnak és Steve Reichnek is különféle születési évfordulói vannak, és akkor azt beszéltem Marcival, hogy mi lenne, hogyha tényleg csinálnánk egy ilyen kvázi, hogy tisztelgés a minimalista zene mesterei előtt, és így született a Kurták Sati Steve Reich összművészeti produkció, mert a zenén kívül itt lesz videóinstalláció, lesz kortárs tánc, ez egy nagyon innovatív és egy nagyon-nagyon formavontó és egy nagyon modern előadás. Rá számíthatunk ezen az estén.
Éppen amíg tartott a sajtótájékoztató, olvastam egy kommentet a fesztivált reklámozó közösségi média oldalán, hogy megbotránkoztató, hogy egy zsinagógában ilyesmi is előfordul, de azt hiszem, hogy nyugodtan elmondhatjuk, hogy a tánc magának a zsidó szertartásnak is a része volt, tehát ez itt helyén való.
Szerintem a zsinagóga, a gyülekezés háza, természetes imára is használható, de kultúrára is, ugyan táncra, mint zenére, hiszen hát a kántor művészet önmagában zene. Ugye a tánc tényleg ősi hagyományokból ered. Az irodalom, akár tényleg a szentírásokból, tehát hogy abszolút nincs ezzel sem probléma.
És akkor itt van az irodalom, amire már többször céloztunk, de itt is kezdjük rögtön egy évfordulóval.
Igen, a Rombak Sebestyén utcai zsinagógában állítottunk össze egy nagyon különleges programot Spiro György tiszteletére. Ugye idén 80 éves a mester, tényleg egy fantasztikus életút a háta mögött a magyar irodalom tekintetében is. Azon gondolkodtam, hogy ne csak egy hagyományos, most felolvasok, meg nem tudom, meg köszöntjük a mestert, hanem tényleg legyen egy ilyen nagyon aktív és egy nagyon színes interaktív produkció, és akkor így született az, hogy Parti Nagy Lajos fog majd beszélgetni, Gyabronka is felolvasni, és László pedig zenélni. Tényleg így a mester előtt fogunk maximálisan tisztelegni, és egy nagyon csodálatos programnak láttam már előre, egyébként a teltházas is.
De megidézik Szerpantalt, Romhányi Józsefre is emlékeznek. Sorolni lehetne, hogy mi minden kerül majd színre ebben a 30 programban, úgyhogy egy igazi kulturális kavalkád, ami nagyon jól jelzi egyrészt, ugye, ahogy az elején is mondtuk, a zsidóság sorsát, életét, kultúráját, de a magyar kultúrába való beágyazódásukat is.
Így van, hát kimondhatná el Szerbantal utas és holdvilágra, hogy nem a magyar irodalom klasszikusa, vagy kimondhatná Romhányi Józsefről, hogy nem a magyar irodalom klasszikusa, tehát még a irodalmon túl is, hiszen hát egy igazi versfaragó, vagy egy rimfaragóról beszélünk. Természetesen, hogy amikor zsidó kultúráról beszélünk, mondjuk itt Magyarországon, akkor természetesen Radnóti Miklósról sem mondhatja senki, hogy nem a magyar kultúra része, bár tudjuk, hogy zsidó gyökerekkel rendelkezik, tehát hogy ezt valahogy így hozzuk szimbiózusba természetesen. A magyar zsidó kultúra, a magyar kultúra szerves része, tehát hogy ez egyértelmű.
Persze azért lesznek izraeli fellépők, lesznek. És nem maradnak el ők sem.
Igen, igen, nagyon fontos nekünk, főleg ugye pár évvel a 2023-as helyzet óta, hogy szolidaritást vállaljunk az izraeli művészekkel, úgyhogy hozzánk érkezik a Dohány utca zsinagógába az Avishai Cohen Trio, akkor lesz egy Hillel nevű fiatal, egy ilyen haszid, ortodox, diszkó, DJ, nem tudom, tehát hogy teljesen formabontó stílus, tényleg egy ortodox öltözetbe, egy formamontó zenei világ, ide egy nagyon intimebb eseményt fog hozni, egy szóló zongora koncertet, de lesz egy Orit Orbák nevű nagyon-nagyon tehetséges klarinét művésznőnk, a Kuna testvérekkel fognak fellépni a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába, illetve érkezik egy Digásun trió, négyen vannak csak trió, ez egy kicsit ilyen játékos, ők pedig egy ilyen fergeteges balkáni klezmer muzsikával érkeznek majd a Hegedűs Gyula utcai zsinagógába és a Pécsi zsinagógába.
A rengeteg programról mindenki tájékozódhat, akár a közösségi médiában, akár a fesztivál honlapján, úgyhogy mindenkit nem is fogunk itt most felsorolni, legyen azért valami meglepetés is, de mindent a zsidó újév jegyében szerveznek, talán ez a leglényegesebb.
Így van, hát ez már egy hagyomány nálunk, hogy a zsidókulturális fesztivál mindig az aktuális zsidó újév előtt ilyen 10-12 nappal kezdjük, és hogy a zsidó újév előtt pár nappal fejezzük be, most az 5787. évet fogjuk majd köszönteni, egyébként egy fantasztikus, hogy mondjam, újévi koncerttel a Frankelle úti zsinagógában, mert a klezmer rész koncertet kicsit ott összekombináltuk Verő Tomás főrabbival, lesz sofár, lesz klezmer, lesz egy kis vallás, reméljük egy kis örömtánc és boldogság.
Deák Andreát, a vasárnap kezdődő zsidó kulturális fesztivál főszervezőjét hallották. Csütörtökön kezdődött és szombat estig tart a megújult Veszprém Balaton filmpiknik. Veszprémben és Balatonfüreden összesen 70 filmet, köztük két premiért láthat a közönség. A premierek közül az egyik a Föld és Vas című alkotás, Buvári Tamás a rendezője, akit Veszprémben éltünk most el. Köszöntöm a vonalban.
Köszöntöm én is, és a hallgatókat is.
Föld és Vas, tehát ez a címe ennek a megtörtént eseményeken alapuló filmnek. A hallgatók, amikorra hallják ezt a beszélgetést, addigra pont bemutatták, hiszen pénteken délután lesz a magyarországi bemutatója ennek a filmnek, ami három időségben játszódik. 1947, itt a magyarországi németek kitelepítéséről van szó, 85, ami az erdélyi magyarság betelepülése, és napjainkban pedig a Nyugat-Európa felé irányuló migrációs hullám. Tehát három történet láthatunk. Miért pont ezeket a történeteket választotta? Ugye ez már a negyedik nagyjátékfilmje lesz.
Azt figyeltem meg, hogy szorosan kapcsolódok mind a három történelmi helyzethez és időséghoz, és személyes kapcsolódásaim vannak. Itt helyi emlékek, ugye én itt a Bakonyban élek, Bánd, az egy sváb falu, nekem az anyai nagyszüleim, édesanyám származik innen, itt Bándot és a környéket is erősen érintette a magyarországi németek kitelepítése, vannak itt személyes emlékek megtörtént eseményekről. A második fejezet a filmben a 80-as évek, hát azt nagyban ihlett a feleségem családja, akik 83-ban Kolozsvárról jöttek át Magyarországra, ami nem okozta számukra egy könnyebb élet megvalósulását, hanem épp ellenkezőleg itt elég komoly nehézségeik voltak ebből fakadóan, de hát nyilván a magyar anyanyelv használata és egyáltalán a szabadság és a remélt szabadság miatt választották ezt az utat. Hát a harmadik fejezet, ugye, ami manapság játszódik, és a nyugat-európai munkavállalása vagy elköltözése a többnyire fiataloknak, vagy egyáltalán középkorúaknak, hát az is eléggé érint minket. Nem tagadom, hogy mi is gondolkodtunk, ha nem is most az utóbbi egy-két évben, de még régebben, hogy meg kellene próbálni. Nem merült fel igazán, mert hittünk abba, hogy amit mi itt csinálunk, ez az alkotás, ez fontos, úgyhogy ezt nem akartuk feladni. Szóval ezek a személyes kötődések, és azt hiszem ez egyetemes téma Közép-Európában több országot is érint.
Három epizódból áll akkor tehát ez a film. Mindegyikben a közös, hogy a főhős ugye elhagyja a szülőföldjét. Mindegyik filmnek természetesen más a főszereplője. Vannak kevéssé ismert színészek is, de a 80-as években játszódó epizód főszereplője például Töril Zsolt.
Zsolttal nekem elég személyes viszonyom van. Még Beregszászon dolgoztak és éltek, amikor én itt a Művészetek Völgyében láttam egy Brecht kódus opera főszereplőjeként. Ez így a 2000-es évek legeleje. Én akkor rögtön csináltam vele egy próbafelvételt egy filmhez, ami nem valósult meg, férfi főszerephez. És azóta is jó kapcsolatunk van. Játszott kisjátékfilmünkben, illetve az előző, a másik érintése című játékfilmben is fontos szereplő volt. Ráadásul, hogyha már így lelki síkon mozgunk, akkor ő ezt, hogy áttelepülni, konkrétan ugye Kárpátaljáról, az ő szempontjából még jobban át tudja érezni ezt a helyzetet, hogy mondjuk Erdélyből mit jelent lelkileg áttelepülni mondjuk 80-as évek Budapestjére.
A közös történeten kívül valami összefűzi még ezt a három epizódot?
Mondhatni, hogy összefűzi. Tulajdonképpen a három részben valós eseményeken alapuló, részben fiktív főszereplő, mindegyike valamilyen érintett módon egy-egy művészeti ággal kapcsolatosan dolgozik, vagy vannak reményei, vagy álmai. Első fejezeten fiatal tanítónő van, akinek nagyon szép ének hangja van, és az a vágya, hogy énekelhessen, és hogy úgy befuthasson talán, mint énekes. A második fejezetben említett Zsolt egy fotóriporter, aki újságnak dolgozik, de neki is vannak ilyen vágyai, hogy esetleg kiállítása vagy egy művészi színvonalú fényképeket készítsen. A harmadik fejezetben pedig egy éjszakai bárban táncoló gogó lány van, akinek viszont táncos karrier álma van, hogy revűben és magasabb színvonalon táncolhassa. Tehát ez valamennyire egy összekötő, azt gondolom.
Azt olvastam, hogy a filmben az is egy kicsit közös ezekben a történetekben, hogy azért különböző alvilági személyek is keresztezik a szereplők útjait, tehát egy kicsit ilyen krimiszerű is?
Igen, én meg krimibe hajló. Nyilván mind a három helyzet, ha el tudják a kedves hallgatók érteni, eléggé kitett vagy kiszolgáltatott ebben a helyzetben ezek a főszereplők, akik átmennek egy idegen országba, és ott hát ezt a kitettségüket használja ki az élet, vagy a sors, vagy a rossz emberek, és hát ilyen krimi helyzetekbe kerülnek. Azt gondolom, hogy ebből mi van reális, vagy mi a fiktív, az nem is számít, hanem azt számít, hogy izgalmas filmet, történeteket láthasson a néző. Emiatt is vittük ez irányba Maruszki Balázs forgatókönyvíró társammal.
Különlegessége még a filmnek, hogy három epizódból áll, és mindegyik epizódnak más az operatőre.
Azt gondoltam én, hogy noha egy operatőrtől is, mestertől, ha azt kéri a rendező, hogy más világokat valósítson meg, ők is meg tudta volna csinálni, de így talán tényleg az, hogy a lelkét és tényleg a szellemét hozzáadva egy operatőr mégiscsak még személyesebben tudja megvalósítani, és jobban elválaszthatóan vagy érzékletesen másféleképpen a három epizódot. Ezért gondoltam így, és szerintem ez meg is történt. Mindhárom operatőr kollégával szándékunk volt, és sikerült is kitalálnunk egy olyan képi világot, ami különbözik, ami egyedi kísérlet talán rögtön mondható, hogy sikeresnek számított, hiszen a premier előtti vetítése a filmnek a 10. Zsigmond Vilmos Filmfesztiválon volt Szegeden májusban, és ott elnyertük a Magyar Filmhétnek a 10 magyar játékfilm közül ennek a filmnek szavazott a Magyar Operatőrök Egyesülete egy fődíjat.
És már a Bartók Rádióban beszélgetünk, egy néhány szót mondjunk még a film zenéjéről is. Barabás Lőrinc szerezte a zenét.
Nagyon szeretem Lőrinc világát, mint régebben is szerettem, amikor megismertem, és az előző filmünk 3 évvel ezelőtt bemutatott a Másik érintése című kicsit disztópikus, így a vírus helyzetre reagáló filmünknek ő szerezte a zenéjét, ami nagy sikernek számított, akkor 3 évvel ezelőtt Veszprémben Lőrinc megkapta a Magyar Filmdíjat a zeneszerzésért, és maradtam a Lőrinc alkotótársnál, meg ő is szerencsére maradt nálam, úgyhogy gondoltuk, hogy folytatjuk a közös munkát, és szép és jó a filmzenéje, remélem, hogy majd a nézők is így gondolják.
Föld és vas, ez tehát a film címe, Szegeden és Veszprémben már láthatta a közönség, de mozikba mikor kerül majd várhatóan az alkotás?
Az a tervünk, hogy tél folyamán szeretnénk moziba juttatni. Én úgy érzem, hogy ez a hangulat, meg az a téli időszak, amikor talán jobban rávehető a közönség, hogy menjen moziba, meg egy ilyen nehezebb filmet és egy drámát megnézzen. Úgyhogy ez a célunk, hogy télen akkor majd talán éppen januárban kerül a moziba a film.
Buvári Tamást, a Föld és Vas című filmrendezőjét hallották. Hagyományos népviseletek és népművészeti motívumokat tartalmazó modern ruhaköltemények a 20. század elejétől egészen napjainkig. Mindez a Folk Fashion, Divat a Folklór című kiállításon, amely a Szegedi Fekete Házban látható október végéig a Hagyományok Háza jóvoltából. A tárlatot Beslin Anita járta körbe.
Látogatóval találkozom itt a Fekete Házban.
Kínából vagyok. Jugon, és tanulom magyarul.
A magyar népviseletről tud-e valamit?
Tankönyvben egy kicsit olvastam. Nekem tetszik, nagyon érdekes, viselők, nagyon szépek, gyönyörűk, és remélem, hogy Magyintivot folytat.
Van itt egy magyar ajkú fiatalember is, aki már egy jó ideje időzik itt a kiállítótérben, és látom, hogy mindent elolvas.
Igen, érdeklődöm a népművészet iránt, és szeretném ezt a mai korban is viszont látni. Szerintem az identitásunknak egy nagyon látványos része, ami világszerte érdekes és egyedi. Mind a női viselet, mind pedig a férfi viselet, különösen ezeken a forró nyarakban hasznos lenne, hogyha visszajönne, és nem érzem ezt bizarrnak, hogyha a mai divattal, a mai anyaghasználattal párosulva jönne ez elő. Ez a mi speciális örökségünk, és ilyet máshol nem lehet látni, ez csak itt lehet, és ezért ez szerintem egy olyan dolog, ami egyébként a turistáknak is érdekes lehet. Hát nézem például ezt a kalocsai mintás malév repülőgépet, ami nem valósult végül meg, de szerintem egy ilyen valóban kuriózum lenne.
És közben megérkezett a Móra Ferenc Múzeum munkatársa Rostás Mónika. Kezdjük a kiállítás legeslegelején.
Mikor belépünk ebbe az úgynevezett kezdőtérbe, azokat a népviseleteket láthatjuk, amelyek leginkább hatással voltak a divatra. És az egyik ilyen nagyon fontos viselet a kalotaszegi viselet volt, aztán a sárközi viselet, a matyó,
és a persze kalocsai. A kalocsai.
Azt a legtöbben ismerik föl, mert valószínűleg ez vált a legnépszerűbbé, hiszen azért nagyon-nagyon sok éven keresztül a különböző népművészeti boltok a 70-es évek kezdetétől ezt a hímzés világot vitték tovább, egyébként méltatlanul, mert hiszen nagyon sok egyéb más gyönyörű hímzés is van a magyar motívum rendszerbe, hímzés kultúrába. Tehát ezzel a 4 viselet kerül szembe a látogató, amikor megérkezik, egy kicsit bevezeti ebbe a népviseleti világba, és utána mindjárt történetek indulnak el, hiszen hogyan is hatott ez a népviselet, ugye a polgári viseletre. Ugye az 1910-es évektől volt jellemző, hogy bekerült a népies divat, ahogy a fenti cím is mutatja, népviseletből divatot csinálni. Ez egy mozgalom is volt egyben, amely azt tűzte ki cél, hogy a népművészeti motívumokat polgári viseleteken is bemutassák. Természetesen, mivel Szegeden vagyunk, és igaz, hogy ez egy Budapestről érkezett kiállítás, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy egy kicsit a szegedi viseleteket is bemutassuk, hiszen a szegedi polgári divatra is ugyanúgy hatást gyakoroltak. Ennek a résznek a Szegedre szabva a címe, és itt bemutatjuk azt, hogy itt elsősorban az alsóváros és a tápai viseletek hogyan változtak, hogyan lettek a nagy szoknyásból egyre kisebb szoknyás, jövünk a paraszt Biedermeiertől, a szecessziós ingig, ezek mind-mind hatottak egymásra, és aztán kerültek bele Szegeden is a polgári viseletbe, ugyanígy a szegedi papucs, ami szintén kihagyhatatlan volt számunkra, hogy bekerüljön ebbe a kiállításba. Megyünk tovább, ugye itt vannak a Miska Kancsó által inspirált ruhatervek, illetve textiltervek, de Atalai Zitának az újra gondolt szegedi papucsai is, de van itt egy nagyon különleges ruha.
Igen, ez nem is tudom, hogy miből.
Ez Kender vászonból készült, és az inspiráció hajfonatok. Ebben a teremben aztán még ami nagyon-nagyon érdekes, a matyó hímzéssel ellátott csodálatos bőrcsizma, nagyon szép darabja ennek a kiállításnak, és amiről még szeretnék mesélni, ez a parfüm kollekció. Katrics Krisztina, aki egyébként ruhatervezéssel is foglalkozik, és itt a kiállításban is van ruhája, álmodott egy nagyot, és azt gondolta, hogy a különböző népművészeti motívumokban megjelenő virágokból készít egy parfümör segítségével parfümöt.
De kár, hogy nem lehet megszagolni, nagyon elzárták egy vitrínbe.
Elzártuk, de tárlatvezetések alkalmával van egy teszterünk, amiben meg lehet szagolni.
Merre megyünk tovább?
Ahol a házipari szövetkezetek munkái kaptak helyet. A házipari szövetkezeteknek nagyon fontos szerepe volt, hiszen az 1950-es években nem csak, hogy elkészítettek különböző tájegységek népművészeti motívumaival hordható ruhákat, hanem ezt egy nagyon komoly gyűjtési munka is megelőzte. Ezeket a gyűjtéseket dolgozták aztán föl, ezekben a ma is hordható ruhákba, ahol ugye látjuk, hogy fazonban már kapcsolódik a modern ruházathoz, hordható viselethez, viszont csodálatos, mit tudom, beregi hímzés van rajta, vagy ott a kalocsai ruha, amit nyilván egy alkalmi viselet, de itt láthatunk azért olyan ruhákat, amit azt gondolom, hogy bármelyikünk azt mondaná, hogy a hétköznapok is szívesen felvennénk.
Olvastam, hogy itt Regőci Krisztinának és Sallai Andrásnak a nevével fémjelzett darabok is vannak, megnézzük?
És nagyon érdekes ez a ruha abból a szempontból, hogy a Sallai András édesanyjának az első bálozó ruháján volt ez az őv, amit rászerkesztettek Regőci Krisztina külruhájára, és Regőci Krisztina ezt a ruhát viselte 1974-ben Zágrában, az Európa bajnokságon, de most már nem sporthoz kötődve, nagyon-nagyon fontos ruhadarab a kiállításban, Sebestyén Mártának a fellépő ruhája. 1999-ben énekelt a királyi család előtt Londonban egy díszvacsorán, és az a ruha került itt kiállításra, amiben fellépett. Ez egy csodálatos darab, szintén népművészeti motívumokkal díszített természetesen.
Sok minden szépséget meg tudtunk itt most nézni, de úgy tudom, hogy felvenni is lehet egy-egy kiegészítőt, és ehhez láttam a másik teremben egy tükröt.
Így van, felvehető ruháink is vannak, amelyekben a látogatók kitalálhatják, hogy ők hogyan öltöznének föl úgy, hogy a népviseletet, mint divatelem használják.
Rostás Mónikát hallották, a Folk Fashion kiállítás október végéig látható Szegeden. Budavár történelmi falai között mindig akad egy-egy esemény, egy-egy történelmi kor, amely hívószóként működhet különböző rendezvények megszervezéséhez. A jövő pénteken kezdődő háromnapos budavári könyvünnepet Budavár felszabadítására emlékezve is szervezik. Részletek Bauer Esztertől, a budavári önkormányzat közösségszervező és kulturális tanácsosától. A riporter Verese Mese Gyöngyvér.
Miközben ezekben a napokban az egész ország a Mohácsi csatára emlékezik, tehát az 500. évfordulót üljük, önök a könyvünnepen már a felszabadulásra fognak emlékezni.
Így van, nagyon várjuk már a szeptember 2-át, ami Buda felszabadításának az ünnepe, Buda Liberata 1686-ban. Éppen most lesz 340 éve, hogy felszabadították a keresztény seregek Budavárát a török alul. Egy emlékévet hirdettünk meg a budavári önkormányzattal, ez fog elindulni szeptember 2-án, akkor adjuk át a díszpolgári kitüntetést, a Budavárért emlékérem kitüntetést, és ekkor indul el az a programsorozat, ami egész éven át fog ívelni, és ebbe kapcsolódik bele a könyvünnep, aminek tulajdonképpen egy 20 éves hagyománya van, és most újraélesszük ezt a hagyományt is szeptember 4 és 6 között, pénteken, szombaton és vasárnap várjuk a könyvszeretőket, ugyanis ez szimbolikus jelentőségű ünnep a számunkra itt a várban, úgy akár Hess Andrásra visszagondolva, ugye az első magyar nyomtatású könyv a 15. században, viszont van egy alcíme is ennek a fesztiválnak, hogy a magyar ponyva tükröre, tehát mi is most kiterítjük azt, ami kisebb kiadók, a hagyományosabb szellemiséget képviselő kiadóknak a kiadványait, történelmi tematikájú könyvek kerülnek terítékre, például itt lesz velünk Bán Mór is, akiről most egy életrajzi kötet kerül bemutatásra.
Hogyha történelmi regényekről van szó, akkor nyilvánvalóan az ő személye és munkássága megkerülhetetlen, de lesznek egyéb történelmi tematikák is mindenféleképp, és ami nagyon fontos, határon innen és határon túlról is érkeznek a szerzők és kiadók.
Így van. Budavár 11 testvértelepüléssel rendelkezik, és ápol kapcsolatot, és idén jubilál Székelyudvarhely, akivel 30 éves a testvérvárosi kapcsolat, illetve itt lesz velünk Zenta is, Lendva is. Zentáról jön egy jazzzendról együttes, ők vasárnap este lépnek föl, de eljön hozzánk Beke István Ferenc gitárművész Székelyudvarhelyről is. Tulajdonképpen pénteken délután indul a könyvünnep, a szombati nap családoké lesz, délelőtt bábszínház lesz, solymáz bemutató, táncház lesz a gyerekeknek, de mindezt kíséri például Szolnoki Zsófia Matató könyvműhelye, és megtalálható lesz a könyvünnepen, gólyalábasok lesznek, 17. századi zsoldos tábort láthatnak az ide látogatók is, ami egy kuriózum, hogy az első kerületben él az ország egyik talán legfiatalabb kovácsa, Regőci Bálint, 15 éves, ő pedig a kovács műhelyével fog kitelepülni szombaton délelőtt a Kapisztrán téren.
Ugye már rögtön ez a felsorolás is jelzi azt, hogy egy igazi fesztivál hangulatról lesz szó, még akkor is, hogyha könyv van a főszerepben, azért elmaradhatatlanok a különböző gyerekprogramok. A történelem természetesen Budavárnak minden szegletében jelen van, ezt meg is lehet jeleníteni, és ott vannak a koncertek, amelyek megint manapság egy könyvünnepnek, egy könyvvásárnak is elengedhetetlen részei.
Így van. Így bizonyos szempontból annak a kornak a hangulatát próbáltuk meg megidézni, ami valóban ma is azért körüllengi a Budavárban sétálót, és valóban igyekszünk felvonultatni akár a kiadók munkáink keresztül, de a színpadi programok között is valóban, úgy említettem, Sebestyén Márta korabeli muzsikát hoz, illetve szombaton és vasárnap is olyan szellemiségű koncertek lesznek, amelyek illeszkednek Budavár hagyományaihoz.
Végül, de nem utolsó sorban, a nemzetiségek is szót kapnak, hiszen az első kerületben több nemzetiségnek is van székhelye, együttese vagy szervezete.
Így van, szombati napon fognak a nemzetiségek bemutatkozni, gasztronómiai különlegességeket is hoznak, kiadói beszélgetések is lesznek, lesz egy kis színpad a sátor mellett, és így van, bemutatkozik a német nemzetiségi önkormányzat, az örmények is bemutatkoznak, és a programjaink között lehet látni a felsorolást, hogy milyen színes ma is Budavár kulturális élete. Úgyhogy szerintem itt kicsik és nagyok egyaránt meg fogják találni a kedvükre való programot.
A háromnapos budavári könyvünnep programjai tehát jövő pénteken kezdődnek. A Súgójuk mai adásában beszámoltunk egyebek közt Kovalik Balázs, három díjra is jelölt budaörsi Répa király rendezéséről, az Öltöny című új jazz operáról, ami a Városmajori Szemle Plus programban is szerepel, valamint figyelmükbe ajánlottuk a vasárnap kezdődő zsidó kulturális fesztivált is. Súgójuk hangmérnöke Molnár Endre nevében is búcsúzik a szerkesztő Madarás Zsolt. Szép hétvégét, tartalmas időtöltést kívánok!
Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova ma esti műsorában egy lett, egy amerikai és egy svéd szerző alkotásaiból válogatunk. Először a fiatal Kristaps Peterssons kórusművét a Magyar Rádió énekkara adja elő, majd George Crumb varázsol elénk képzeletben egy bálnát. Végezetül Anders Hilborg 13 perces szimfonikus darabja szól, melyben egyáltalán nem alkalmaz ütőhangszert. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje. Ma 22 órakor a Bartók Rádióban.
Kossuth Rádió. Újra mindenkié. Híreink igazak, történeteink hitelesek, vendégeink hozzáértőek. Hallgassa ön is az új Kossuth Rádiót.